Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Lukács evangéliuma 18. fejezetének első 8 versében. Lukács evangéliuma 18. fejezetének első 8 verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg, figyelmesen és alázatos szívvel. Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Ezt mondta. Volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sem sokra becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de aztán így szólt magában. Én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, de mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem. Majd így szólt az Úr. Halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért? Vajon megváratja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Azt hiszem, mindannyiunk számára ismerős az anekdota, amikor egy szegény ember Istennel beszélget, és ezt kérdi tőle. Igaz-e, Uram, hogy nálad ezer esztendő annyi, mint nekünk egy pillanat? Mire Isten azt válaszolja, hogy igen, fiam, ez így van. Ha ez igaz, folytatja a kérdezősködést a szegény ember, akkor ez azt jelenti, hogy $1 millió számodra annyi, mint nekünk, egy cent. Ez is igaz, válaszolja rá az Úr. Mire az ember következő kéréssel áll elő. Látod, én szegény vagyok. És azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha tudnál adni nekem egy centet. Mire Isten így válaszol, persze, fiam, nagyon szívesen, csak várj egy pillanatot. Ez a történet is rávilágít arra, hogy milyen hatalmas a különbség közöttünk és Isten között már abban, ahogyan az időt és a bennünket körülvevő világot érzékeljük. A Földön az időiség, a végesség határoz meg bennünket, miközben Isten létezése minden szempontból határtalan. Végtelen. Ő egyben látja az egészet, azt, ami van, de azt is, ami volt, és azt is, ami lesz. Itt, és több ezer kilométerrel arrébb is, igazából mindenhol. Eleve relatív az, ahogyan az időt éljük meg mi magunk is. Elég, ha arra gondolunk, hogy amikor boldog az ember, akkor egy-kettő repülnek a pillanatok. Amikor azonban megpróbáltatásokat élünk át, néha olyan, mintha ólomlábakon járna az idő. A 8. verset, ahol azt írja, hogy Isten a választottainak igazságot szolgáltat hamar, ebben a kontextusban kell értenünk. Isten rendezi a dolgainkat. Nem várt meg bennünket. Csak türelmesen ki kell bőtölnünk mindennek a rendelt idejét, szüntelenül kitartva közbe a könyörgésbe. A hamar az lehet a következő pillanat, de ugyanakkor néha évekbe is telhet. Úgy, ahogyan a mindenható jónak látja. A felolvasott igében nagy hangsúly van az imádságon. Igazából ehhez kapcsolódik az a példázat is, amelyet Jézus elmond a hamis bíróról és az özvegyasszonyról. A példázat két a társadalmi paletta egymástól nagyon távol levő pontján elhelyezkedő személyt jelenít meg. A bíró az az ember, aki tehetős, akinek jó kapcsolatai vannak, hiszen a hatalommal együtt működve fontos kérdésekben hoz döntéseket, bíráskodik. Akiről a példázatban olvasunk, ő egy hamis bíró, aki részrehajlóan értelmezi az igazságot. Nem pártatlan, mint ahogyan egy igaz bírónak lennie kell. Mindenkorban szomorú valóság az, hogy a törvények sokszor azoknak kedveznek, akiknek jó kapcsolatai vannak a hatalommal és tehetősebbek. A szegény embert, ahogy mondani szokták, gyakran még az ág is húzza. Ez annyira valódi probléma volt már az ókorban is, hogy az Újszövetség görög szövegében eleve két külön szó fejezi ki az igazságot. Az egyik a bírósági ítélet igazságára vonatkozik, a másik pedig a valóságot jelenti. A bíró akár igaz, akár hamis, az igazságról dönt. És minél igazabb, az általa meghatározott igazság annál inkább egybevág a valósággal. A másik szereplője a példázatnak a társadalom peremére szorult özvegyasszony. Az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi elem, akinek a legkisebb volt az esélye arra, hogy érvényre jusson az igazsága. Hiszen Jézus korában általában meg sem hallgatták a nőket a bíróságon. Manapság már hál' Istennek egészen más a helyzet. Az igében azt olvassuk, hogy ez az özvegyasszony valami olyasmit tesz, amit a gyermekeink szoktak tenni olyankor, amikor nem figyelünk rájuk eléggé. Gyakran elment hozzá, vagyis addig kérlelte a bírót, amíg az megunta, és végül igazságot szolgáltatott neki. Nem mintha közben igazzá vált volna ez a bíró, hanem csak amiatt, mert sokat zaklatta őt az özvegyasszony, és ahogyan mondani szoktuk, az agyára ment. A példázat arra buzdít bennünket is, hogy ugyanúgy tartsunk ki az imádkozásban, mint ahogy az özvegyasszony kitartott az igazsága mellett. És addig kérlelte a bírót, míg végre igazságot szolgáltatott neki. Persze Isten egészen más, mint a példázat hamis bírója. Az ő ítéletei igazak. Egy csepp hamisság nincs Isten ítéleteiben. Ez a példázat nem is őt hasonlítja a bíróhoz, hanem arra bíztat, hogy mi legyünk olyanok, mint az özvegyasszony. Hiszen amikor valaki kitart a könyörgésben, a kérlelésben, az arról is szól, hogy számára nagyon fontos az a kérés, amit újra és újra megfogalmaz. És azért meri Isten akaratára bízni minden alkalommal a kérés teljesítését, mert tudja, hogy amit szeretne, az összhangban van Isten akaratával. Vajon ki az, aki képes a végletekig kitartani olyasmi mellett, aminek az igazságáról nincs meggyőződve? Jézus azt is elmondja a példázat végén, hogy ha a hamis bíró végül igazat adott az özvegyasszonynak, akkor mi mindenképpen számíthatunk arra, hogy Isten, aki a maga az igazság, akiben semmi hamisság nincsen, igazságot fog szolgáltatni mindenkinek, akivel igazságtalanul bánt a sors. Az egész csupán időkérdése. Ez nagy vigasztalás volt régen is, és nagy vigasztalás ma is azok számára, akikkel rossz dolgok történnek, akiket hátrányosan megkülönböztetnek sok esetben pont a hitük miatt. El fog jönni az igazság pillanata minden ember számára. Csak türelmesen ki kell azt várnunk. És közben imádságunkkal, könyörgésünkkel azt kell kifejezéssel juttatnunk, hogy számunkra fontos Isten igazsága, és bízunk benne, hogy amikor majd Isten elérkezettnek látja az időt, akkor feltámad majd az igazság napja, és szárnyai alatt gyógyulás lesz. Ahogy Malakiás prófita könyvében írja, az Ószövetség utolsó verseiben, mielőtt Jézus eljöveteléről írnának az evangéliumok. Számunkra Jézus az igazság napja, aki által a világban egy hatalmas változás ment végbe, és aki megtanított bennünket arra, hogy jobban szeressük egymást és igazabbak legyünk, és aki megtanította nekünk a legtökéletesebb imádságot, a mi atyánkot is, amelyben minden benne van, ami szükséges egy boldog élethez. Sokszor feltevődik a kérdés, hogy minek annyit imádkozni, minek egyáltalán leborulni Isten színe előtt. Jobb lesz az ember attól, ha naponta, akár többször is, segítségül hívja az Urat. Nem-e jobb dolog a tettek mezeire lépni, és a sok imádkozás helyett inkább tenni valamit a másik emberért. Persze a jó cselekedetek és az istenfélő élet a hála talán legszebb kifejezői, de úgy gondolom, nagyon fontos része hálaadó életünknek az imádkozás is. Lehet valakit úgy is szeretni, hogy nem beszélünk hozzá, de gondoskodunk róla és teszünk felé kedves gesztusokat. De ha házastársunk vagy akár egy jó barátunk kerüli azt, hogy beszédbe elegyedjen velünk, vajon nem tevődik-e fel bennünk a kérdés, hogy minden rendben van-e közöttünk? Akkor az igazi, ha minden nap vagy barátaink esetében viszonylag gyakran váltunk egymással néhány szót. Jézus arra tanít, hogy az imádságban nem szabad meglankadni. Az imádság kapcsolattartás Istennel. Istennel, aki mindig ott van a vonal másik végén, és meghallgat bennünket. És a maga módján válaszol a könyörgéseinkre. Igéje és szent lelke által szól hozzánk. Bízunk benne, hogy az ő akaratából minden úgy történik, hogy a dolgaink számunkra a lehető legjobban alakulnak. Amen.